Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont ma reggel rövid közleményben adott hírt Ferenc pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek, írja a Magyar Kurír. A péntek délutáni hörgőgörcs óta nem jelentkezett újabb roham, klinikai állapota stabil. A Szentatya láztalan és nem tapasztalható nála gyulladásos folyamat. Vérkeringése továbbra is stabil. Ferenc pápa evett és rendszeresen részt vett a légzési fizioterápiás kezelésen, mindvégig aktívan közreműködve. A Szentatya délután részesült az eukarisztiában, majd az imádságnak szentelte magát. Arra kérjük kedves hallgatóinkat, hogy továbbra is imádkozzunk a Szentatyáért. Nincs ok az aggodalomra, a kisboltokban is gördülékeny lesz az áfa visszatérítés a nyugdíjasok számára, írja az Agroinform. Nincs szükség politikai hangulatkeltésre, a nyugdíjasokat érintő áfa visszatérítés 2,5 millió nyugdíjas számára fog havi 10-15 ezer forintos segítséget jelenteni a tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök vásárlása után, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A használatban lévő online pénztárgépek döntő többségénél akár már most is megoldható lenne az áfa visszatérítéshez szükséges adatok rögzítése és beküldése. Mivel az áfa visszatérítés egy új, még bevezetés előtt álló intézkedés, ezért eddig fel sem merülhetett, hogy a kisboltokban használt pénztárgépeken rögzíteni kelljen az ehhez szükséges adatokat. A közlemény szerint nem kell aggódnia sem a vásárlóknak, sem pedig a kiskereskedőknek, illetve forgalmazóknak, a pénztárgépek felkészítéséhez elegendő idő áll rendelkezésre. Áthelyezték Orbán Balást, a kormányfő politikai igazgatóját, a miniszterelnöki kabinetirodától a miniszterelnökséghez. A Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetiroda így a 2026-os választási kampány megszervezésének egy személyes felelőse lett. Aláírták a Mátrai erőmű új kombinált ciklusú gázturbinás blokkjának fejlesztésére vonatkozó szerződést. Így megkezdődhet az innovatív technológiákat alkalmazó nagyerőmű részletes kiviteli tervezése, valamint az építési munkák előkészítése Visontán. Az új erőmű megépítése meghatározó jelentőségű lépés a hazai energiapolitika szempontjából, mert egyszerre járul hozzá Magyarország energiafüggetlenségének erősítéséhez, ellátás biztonságának fokozásához és klímacéljainak eléréséhez. Az új létesítménynek fontos szerepe lesz a megújuló áramtermelés kiegyensúlyozásában, így a sikeres energiaátmenet megvalósításában is. Új, kedvező áru kombinált jeggyel is utazhatnak március 1-től a budavári siklón és a körjárati hajókon az érdeklődők, közölte a BKV ZRT. A közlemény szerint márciustól a teljes áru sikló retúrjegy plusz hajókörjáratjegy 6500, még a kedvezményes áru 3-tól 14 éves korig kombinált jegy 2500 forint lesz. A jegyeket a sikló alsó és felső állomásának pénztáraiban, illetve a hajók fedélzetén lehet megvásárolni kizárólag bankkártyás fizetéssel. A jegyek a BKV esti sétajárataira nem érvényesek, és 30 napig használhatók fel, közölte a BKV. Hivatalosan is megkezdődött a fagylalt szezon szombaton a Balatonnál. Ez a helyi cukrászdák és vendéglátóhelyek számára a gazdasági élénkülés időszakát jelenti, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség a Magyar Távirati Irodával. Tájékoztatásuk szerint idén ismét kapható például a Balaton fagyia verseny tavalyi nyertes íze, a Balatoni Mámor nevű diós fügés fagylalt, amelyből tavaly több mint 20 ezer gombócot adtak el. Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezető igazgatója a közlemény szerint hangsúlyozta, hogy a régióban megrendezett magas színvonalú kulináris fesztiválok, versenyek jelentősen hozzájárultak a turisztikai eredményekhez. Tájékoztatása szerint a Balaton 2024-ben 3,2 millió vendéget fogadott, ami 6,7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. A látogatók 75%-a belföldről, 25%-a pedig külföldről érkezett. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, de országszerte több órára kisüt a nap. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb néhol északkeleten alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 8 és 11 fokra számíthatunk.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Mai műsorunkban az óvodások iskola kezdéséről beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal, Berett Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és akik követtek minket eddig, azok tudhatják, hogy az eddigi hetekben arról beszélgettünk, hogy milyen iskolák vannak itt Egerben, bemutattuk kicsit az intézményeket. Most egy picit ennek az intézményi váltásnak a lelki oldalával fogunk foglalkozni. Üdvözlöm a stúdióban Sípos Gál Eszter óvodapszichológust.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
A lelki oldala azért fontos szerintem a gyerekek szempontjából, mert úgy éljük meg, mintha ez egy ilyen nagyon traumatikus váltás lenne a gyereknek, holott ez amúgy lehet, hogy nem így van, viszont kell-e ehhez valami átmenet a gyereknek, hogy ő az óvodából az iskolába lép be?
Természetesen szükség van átmenetre, én azt gondolom, és az, hogy mennyire traumatikus vagy nem, nyilván nagyban függ a gyermek személyiségétől, azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsés helyzetben ez egy izgatottan várt változás a gyermekek életében, ami nyilván azért párosul olyan negatív érzelmekkel is, hogy lehet, hogy egy kicsit félnek tőle, hiszen ismeretlen még számukra, de közben már azért tényleg ott van az az izgalom is, hogy ők egy más pozícióba kerülnek, és nagyobbak lesznek, és társulhatnak hozzá olyan érzések is, hogy most már komolyabban lesznek véve, mert hogy nekik lesz komoly órarendjük, és olyan felnőtteshez hasonlóbb dolgaik már iskolatás, írni tanulnak, tehát hogy egyszerre vegyülhetnek ebbe a vágyakozás és a félelem érzései is alapvetően, de hát nagyon nagyban befolyásolja tényleg az, hogy az a gyermek, aki megy iskolába, ő milyen személyiségű.
És hogy egyébként a szülő hogyan áll ehhez hozzá, mert hogy ugye nagyon, nagyon sokat beszélgetünk a gyerekkel arról, hogy milyen változás fog bekövetkezni, hogy mitől különbözik az óvodától az iskola, de ezzel elvehetjük-e a kedvét mondjuk?
Hát hát ha úgy találjuk, akkor el természetesen, és azért hozzáteszem, hogy amit nagyon gyakran találkozom, és talán nem erőltetném, illetve nem javasolnám ezt a módszert, hogy azoknak a gyerekeknek, akik esetleg aktívabbak, vehemensebbek, izgágábbak, és mondhatnék még hasonló jelzőket, elhangzik akár a szüleitől, akár a pedagógusok szájából az, hogy na majd az iskolában nem így lesz, az iskolában ezt nem csinálhatod meg, az iskolá, és akkor gyakorlatilag ilyen kicsit ilyen fenyegető jellegű mondatok, amik biztosan nem a rossz szándékból adódnak, és valószínűleg egy jogosan felmerülő gondolat részükről, de talán jobb lenne, ha gondolatiségben maradna, és egy kicsit másképpen fogalmaznák meg, amikor ez így elhangzik szóban. Úgyhogy ez erre abszolút vigyázni kell szerintem, mert hogy ezek így elhangzanak. Mi is el szoktak hangozni a nagyobb testotól, és amit nehezebben tudunk befolyásolni. Tehát, hogyha van egy ilyen korban közeli, esetleg másodikos, harmadikos nagy tesó, akinek nem annyira tetszik az iskola, akkor nehéz meggyőzni a kisebbet arról, hogy ez más lesz, de lehet neki is magyarázni, hogy mindannyian mások vagyunk, és keresni a nagy tesóval dolgokat, amik neki tetszenek, például ott vannak a barátok, vagy ott van egy kedves tanítónéni, ha meg nagyon-nagyon nem tetszik, akkor esetleg el kell gondolkozni, hogy ne ugyanabba az iskolába megyünk, ha már ennyire nem jött be, de alapvetően ezért ezek extremitások, tehát alapvetően a gyerekek már várják az iskolát, sőt egy picit, ahogy szokták mondani, az óvodapedagógusok is már unatkoznak, ugye óvodában, ami azért inkább egy pozitív dolog, mint negatív, illetve azt is várják, hogy most már azért mondhatni, gyakrabban vannak vegyes csoportok, mint tiszta csoportok, és az, hogy most már gyakorlatilag az élet, tehát hogy abszolút kortársakkal legyenek együtt, és akkor egy kicsit így ilyen nagyosabb, felnőttesebb
komolyabb feladatokat
igen,
fognak kapni.
Igen, ezt így,
de visszatérve kicsit oda, hogy ha beszélgetünk a gyerekkel, tehát most elmondtuk, hogy mit nem mondjunk a gyereknek, de mit mondjunk, hogyan tudjuk mondjuk meghozni a kedvét az iskolához?
Szerintem nagyban azt, amit mondunk, az is befolyásolja, de nagyban befolyásolja azt, amit teszünk, és a nagyon triviális, de mégis felhívnám a figyelmet elsősorban arra, hogy az iskola azért egy jóval erősebb keretek között működő valami, hiszen ott vannak 45 perces órák, ott nem lehet késni, nem lehet menni 8:45-re például, hogyha olyan kedvel kell a gyermek, stb. Tehát én az elsősorban szerintem a legfontosabb az, hogy legyen egy nagyon fix napi rendje a gyermeknek az iskola kezdés előtt. És nyilván azért számíthatunk arra, meg mindannyian emberekből vagyunk, tehát hogy nyilván nem akarok ilyen irreális elvárásokat támasztani a szülők felé. Nyáron egy kicsit szétszokott ez a napi rend csúszni, de ha belegondolunk, azért pont nyár után jön az iskola, tehát hogy augusztusban már érdemes szerintem legalább az utolsó két héten azt a napi rendet felállítani a gyermeknek, amit majd az iskolában fog követni. Tehát ne legyen fel túl későig, álljon be a bioritmusa arra, hogy ő lefekszik este 8 körül, és fel kell ugye akkor, amikor ugye szükséges, hogy nyugodtan és nem rohanva érkezzen be az iskolába, bár tudjuk, hogy ez ideális kép, és nyilván lesznek ilyen reggelek, de azért törekedni kell arra, hogy már ez beálljon. Tehát ez a legfontosabb szerintem, amit tehetünk, és utána persze rengeteg dolog van még, amit mondhatunk, illetve tehetünk a gyerekkel. Alapvetően szerintem, hogyha érdeklődött, tehát nagyon figyelni kell azt, hogy ő mennyire fogék, hogy mennyire érdeklődő. Ha ő nagyon nem szeretne róla beszélni, akkor nem érdemes erőltetni, meg faggatni kérdésekkel, hiszen úgy is fogja hallani a szomszédnénitől, az óvodástársaktól, nem kell, hogy még otthon a szülő is ezzel traktálja, ha őt ez nem érdekli annyira, vagy nem akarja annyira. Másrészt viszont, ha érdeklődőbb, akkor nagyon sokféle játékos módon is bevezethetjük az iskolát, például ugye a klasszikus iskolás szerepjátékok, aprissállatokkal, vagy egyéb figurákkal, amik vannak nekik, iskolát berendezni, legyen ő a tanítőnéni először, aztán lehet ő a diák, most nénit mondtam, de bocsánat, a tanítóbácsinak, szóval legyen ő a tanító először, aztán lehet diák, vagy amire éppen kedve van, és akkor lehet egy ilyen szerepjáték során többféle viselkedést produkálni, ugye a tanulók részéről is, lehet olyan, hogy valaki fekete pontot kap esetleg, meg rendetlenkedik, megmutatjuk, hogy jelentkezni kell, és akkor tehát egy ilyen szerepjátékban most így mondtam, nagyon alapvető példákat, de rengeteg mindent bele lehet vinni, nyilván nem kell egyből nagyon rossz helyzeteket mutatni, de hogy el lehet ezt munkázni, meg el lehet szépen játszani, ha fogékony rá. Illetve a gyerekek sokszor ezt maguktól is elkezdik otthon, az a tapasztalat. Ez az egyik. De nagyon sok minden van, úgyhogy próbálom összefoglalni. A másik az, hogy szerintem érdemes olyan kulturális eseményeket, meg intézményeket látogatni, ami segíti az iskolához való alkalmazkodást. Például a könyvtár. Azt szerintem egy kifejezetten jó hely erre, mert hogy rengetegféle könyvet találhat, és megtalálhatja azt is, ami az érdeklődéséhez passzol, mert tényleg nagyon sokféle. Itt a mi városunkban például szerintem a gyerekkönyvtár az kivételesen fantasztikus. Mindig újítják az állományukat, és nagyon kedvesek a könyvtárosok, és csak jókat tudnék mondani. És azok a gyerekek, akik esetleg kevésbé szeretik a meséket, amiben én nem hiszek, de állítólag vannak ilyen gyerekek, még ők is találhatnak az érdeklődésüknek megfelelő esetleg ismeretterjesztő könyveket, amik nem kifejezetten nem mesések, de mégis érdekes képekkel vannak tarkítva, vagy olyan, tehát vagy olyan társasjátékokat például, amiben megint csak tudják a szabályokat, meg a szabálytartást gyakorolni. A másik ilyen kulturális intézmény, bábszínház, gyermekszínház, ahol megint csak ugye az, hogy egyrészt hosszasan figyelnek valamire, másrészt bizonyos keretek közé alkalmazkodni kell, fel kell öltözni, ott kell ülni a székbe, ki kell várni, még elkezdődik, nem mehetünk alatta, és egyéb ilyenek, de ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy tágítja az érdeklődési köréket is, illetve az ismeretszerzési vágyukat is meghozhatja az ilyen események látogatása. És akkor még érdemes a gyerekekkel, ezt most megint olyan, hogy nagyon triviálisnak hangzik, de mégsem az a mai világban szerintem, úgy beszélgetni, hogy minden eszközt leteszünk a kezünkből, mi is, ők is, és beavatni esetleg olyan napi eseményekben, amíg még az ő életkorukban vállalható. Olyan hírek, amik nekik érdekesek lehetnek, most egy állatkerti hír, vagy egy olyan változás, ami őt is érint, és kikérdezni a véleményüket, beszélgetni róla, tehát ösztönözni arra, hogy önállóan formáljon véleményt, és a gondolatait meg tudja fogalmazni. Vagy egy újságcikk, ami neki érdekes lehet, és őt érinti, azt elolvassuk neki, és akkor megbeszéljük, hogy ez mit jelenthet. Most tényleg olyan témákra szorítkozunk, azért nyilván nem politikai, vagy ilyen mélyebb vallási témákról, de akár olyasmit is, tehát olyan változásokat, és ami tényleg őrinti őt, és az ő nyelvére átfordítjuk. De tényleg olyan események, amik szerintem az ő életkorának megfelelnek, például nyit egy új múzeum, vagy nyitnak egy új játszóházat, vagy mi lehet jó egy játszóházban, mi az, ami nem jó egy játszóházban, tehát bármi olyasmi, ami az ő életében fontos.
És ez miért fontos ebben a kontextusban?
Szerintem azért fontos egyrészt, hogy a kreativitását is fejlesszük, illetve, hogy megtanítsuk arra, hogy ő önállóan megfogalmazza a gondolatait egész mondatokba öntve igazából, mert erre szükség lesz az iskolában, reméljük, hogy sokszor kapnak rá alkalmat.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, és saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat,
lényeget.
vele kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem.
Szerintem kulcskérdés az, hogy ilyenkor ők mondjuk egy viszonylag hosszú életkoruk szempontjából, viszonylag hosszú idő után új emberekkel találkoznak, új közösségbe kerülnek. Nem feltétlenül lesznek együtt az összetartó baráti körrel. Hogyan tudják ők ezt megugrani? Mert azt gondolom, hogy talán ez a nehéz számukra, hogy egy teljesen idegen környezetbe kerülnek.
Hát alapvetően szerintem azért az iskolák biztosítanak erre ugye lehetőséget a nyílt napokon, hogy találkozzanak a tanárnénivel, ami már biztató, illetve a nyílt napokon, hogyha a szülők is meg tudnak ismerkedni más szülőkkel, akkor akár azt is el tudom képzelni, hogy még nyári szünet folyamán áthívnak, vagy összetalálkoznak egy játszótéren egy-egy gyermekkel, de hogyha ez nem megvalósítható, akkor is egyébként is, hogyha mennek közösségbe a szülők közösen a gyerekekkel, ahhoz említett játszóházak, játszóterek és egyéb helyszíneken, akkor hogyha a gyermek egyébként nem nyit mások felé, akkor a szülő erre egész nyugodtan nyújthat mintát. Tehát ez még az a kor, amikor nem baj az, hogyha akár szó szerint is adunk ilyen segédmondatokat a gyerekek szájába, hogy hogy lehet kapcsolatot kezdeményezni a másikkal. És ezek a terepek remek megfelelnek arra, hogy próbálgassák a szárnyaikat, és ha nem tudják, akkor meg a szülő megmutatja. Oda hívja, nyilván a gyerekkel együtt játékba hívja a másik szimpatikus, ismeretlen gyermeket például. A másik nagy segítség az lehet, hogyha bejárják azt az útvonalat, amit majd az iskolába fognak járni egy párszor, megnézik az iskolai épületét, és akkor ez sem lesz annyira idegen, meg hát végigbeszélnek egy napot az iskolában, illetve az óvodák részéről is láttam már nagyon jó példát, és egy néhány óvodában, hogy a tanév vége közelettével szerveznek egy ilyen találkozót a régi óvodások, akik jelenleg elsősök, és a mostani nagycsoportosok között, illetve elhívják a leendő tanítónéniket is, és akkor készülnek együtt sütét a gyerekek, ugye a tanítónéniknek, meg a régi óvisok meg elhozzák a táskájukat, benne egy-két füzetet, tankönyvet megmutatják, hogy milyen mesélnek az iskoláról, fel kell készülni, nem csak jókat fognak mondani, ami nem baj. Tehát, hogy ezekkel szerintem sokat lehet segíteni.
A szülők misztifikálják túl akkor egyébként ezt a változást? Mert hogy kétféle szülő lehetséges szerintem is létezik, aki egy kicsit túl gondolja ezt az egészet, meg aki félváról veheti akár, hogy én is elmentem óvodából, iskolában nem volt semmi bajom, bezzeg az én időmben. Hogyan teszünk jót a gyerekkel?
Hát alapvetően, aki túl misztifikálja, az nem annyira tesz jót, mert hogy nyilván a szülő érzéseit a gyermek is megérzi, és azt fogja etalonnak venni. Tehát, hogy a szülő nagyon szorong, akkor ő azt fogja gondolni, hogy itt ez a helyes, megfelelő viselkedés, és ő is elkezd nagyon szorongani.
Elbizonytalanodik talán.
Nyilván egy egészséges izgulás az nem kizárható, sőt fontos is. Tehát a szülő is egészen nyugodtan megfogalmazhatja azt, hogy én egy kicsit izgulok most, mert ez egy új helyzet, de nagyon várom, és nagyon örülök, hogy te már ilyen nagyra nőttél, és hogy ilyen ügyesen dolgoztál az óvodában, hogy most már iskolás lehet, tehát akár ilyen mondatokkal azért magunknak is segíthetünk, hogyha tényleg egy izgulósabb szülőről beszélünk, mert hogyha kimondja, már mindjárt nem tűnik olyan félelmetesnek, de ha nem is beszél róla, hogy ő izgul, csak izgul és a gyerek érzi, akkor ugye az kétszer olyan nagy súllyal van. Illetve sokat segíthet az is szerintem akár a szülőknek is, hogyha a saját iskolás élményeikről beszélnek, és megint nem kell csak is a jót elmondani, de azért próbáljuk meg olyat is közé szúrni, hiszen mégiscsak biztatni akarjuk a gyermeket, elő lehet venni ellenőrzőket, meg hogyha még megmaradt valakinek, vagy bizonyítványokat, vagy a nagymamák mesélhetnek a szülőkről, hogy amikor ők kicsik voltak, mit csináltak. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy erre is, arra is van példa, ahogy mondtad. Nagyon izgulni azért nem kell, mert sokszor szerintem akár a pedagógusok, akár a szülők sem képzelnék el a gyermekükről, hogy mennyire könnyen megugorják ezt. Az első nap az nagyon izgalmas lehet, hogy nem tudnak aludni előző este várhatóan, de az első egy-két hét után szépen beállnak, sőt aztán valószínűleg megfogalmazzák, hogy egyébként egy kicsit fárasztó az iskola, egyébként egy kicsit nincs kedves leckét csinálni, és ezt is el kell fogadni, és szerintem tehát a tapasztalat az, hogy a gyerekek zöme azért szépen átáll zökkenőmentesen. Akinek egy kicsit nehezebb esetleg az ismerkedés, a szocializáció, vagy az, hogy hosszabb ideig odafigyeljen, ott pedig érdemes szerintem a tanítónénivel ezt előre megbeszélni, hogy számítson arra, hogy ezekkel esetleg egy kicsit több türelemre van szükség ezeknél a gyerekeknél, és több időt adjon nekik ahhoz, hogy feloldódjanak, vagy ahhoz, hogy megszokják azt, hogy ott kell ülni a padban.
Ezek a keretek talán még több nehézséget állíthatnak a gyerek elé, hiszen az óvoda az egy... Ott vannak a keretek, de az egy kicsit lazább környezetet biztosít nekik, több a játék. Már az utolsó óvodás évben nyilván több a feladat is nekik, de hogyan lehet esetleg a gyerekeket arra ösztönözni, hogy hosszabb ideig tudjanak figyelni?
Hát a válaszom az lehet, hogy nem lesz annyira egyértelmű, mozogjanak nagyon sokat. Tehát, hogyha egyébként az iskolán túl, meg az iskola előtt nem élnek mozgásszegény életmódot, akkor sokkal könnyebb lesz koncentrálniuk, mint hogyha a tévé vagy a számítógép elől lesznek kikapva és az iskolapadba ültetve.
És ennek mi a kapcsolata egyébként? Tehát a mozgás és a nem mozgás, ugye?
A mozgás az idegrendszeri érés alapja. Tehát aki nem mozog eleget, annak nem érik megfelelő tempóban az idegrendszere, a figyelem pedig az idegrendszeri szabályozású, tehát igazából ez. Tehát azt tud figyelni, akinek megfelelő tempóban érik az idegrendszere, és aznak érik megfelelő tempóban, aki eleget mozog.
Ez
egy nagyon elnagyolt mondat, nehogy itt most szó szerint értsék a hallgatók, mert nyilván van akinek egyébként éretlen az idegrendszer, ugye erről már beszéltünk egy korábbi adásban, de most az átlagos esetről beszélünk, hogy ott ez nagyon sokat számít. Tehát azt véletlenül sem javasolnám, hogy otthon ültessék le percre a gyerekeket. Ráadásul azért a tanítónénik meg a tanítóbácsik zömein azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy mi a helyzet, és azért úgy állítják össze egy tanóra menetét, hogy abban azért vannak olyan érdekes részek, meg van az egész érdekes persze, de hogy vannak olyan mozgásosabb részek, vagy egy ilyen kicsit feladatból kizökkent részek, amikor úgy összeépszethetik a gondolataikat, és újra tudnak koncentrálni a gyerekek. A másik pedig, amit szerettem elmondani, hogy próbálják meg a szülők ezt egy kicsit átkeretezni a fejükben, és ne csak azt az oldalát nézni, hogy jaj, mi lesz, ha 45 percig figyelni kell, hanem azt is, hogy sok gyerek számára az egy kicsit előny és megváltásszerű érzés, hogy viszont most 45 percekig csönd van. Meg mindenki egy dologra koncentrál. Tehát azért az óvodában, bár nagyon imádjuk, de ott nagyon sokféle játékot űznek egyszerre a gyerekek kis csoportokban, és nagyon sok inger éri őket, és nagyon sok felé terelődik a figyelmük egyszerre. Míg az iskolában ugye mindenki egyfelé kell figyeljen, össze kell dolgozniuk, és igazából nagyon, tehát ez a struktúra nem csak, hogy nehézséget, hanem könnyebbséget is jelentett abból a szempontból egy már erre érett gyermeknek, hogy kiszámíthatóbbá válik a hétköznapja, meg a hétköznap délelőtjei, és ezáltal lehet, hogy pont nyugodtabb lesz. Tehát, hogy nem kell ettől annyira félni, mert hogy alapvetően ebben a korban a gyerekek már pont, hogy arra vágynak inkább, hogy egy kicsit szervezettebben zajlanak a napjaik, még ugye kisebb korban a szabad játéknak és annak a mikrocsoportos foglalkozásnak óriási létszükséglete van, ami az oviban zajlik, de ők már ugye pont azért iskolások, mert ők már nem az óvodáskorúakra jellemző tulajdonságokkal bírnak.
Meg hát az információt, ahogy mondod, annyira szeretnék beszippantani magukba. Nemrég a napokban olvastam egy érdekes bejegyzést, hogy nem csak nekünk kell a gyereket felkészíteni arra, hogy ő iskolába fog menni, hanem az intézménynek eleve őt úgy kell várnia, hogy hozzá egy óvodás korú gyerek megy még. Egyébként, hogyha ezt megnézzük, ennek a másik oldala szerintem az, hogy, de javíts ki, ha tévedek, hogy igazából ők pont ezt is így várják, tehát nem rögtön bele a közepébe immediate stressz kezdéssel van egy tanév egy elsős gyermeknek.
Én is ezt gondolom, és ezt is tapasztalom, hogy a legtöbb pedagógus azért pontosan tudja, hogy most nem egy teljesen kész iskolában, évek óta iskolában járó gyermeket kap, és az idézettel pedig egyetértek, tehát hogy valóban az átmenetet azt ezzel is lehet segíteni, hogy mind az iskola, mind az óvoda úgy tekint rájuk, mint akik már iskolába készülnek, és akik még csak most érkeztek az iskolába. De én úgy gondolom, hogy ahol tényleg szívelélekkel dolgozik a pedagógus, akkor ez meg is valósul.
Egyébként azoknak az intézményeknek, ahol most nevesítem, a J-naplánnal dolgoznak, és ugye itt Egerben csak ez az egy működik ebben az intézményben. Ez valóban könnyebbséget ad a gyermekeknek, hogy ők átszokjanak az óvodából az iskolába, mert ugye itt egy teljesen más metódus szerint dolgoznak.
Hát sokat fogom ismételni magamat, de attól függ, hogy milyen a gyermek személyisége. Tehát vannak olyan gyerekek, akiknek valóban nagy könnyebbséget adnak, és van, akinek meg úgy gondolom, hogy nem ez az útja, vagy nem ez a szükséges, mint ahogy ugye vannak az alternatív iskolák is, amiket én nagyon támogatok, de azt gondolom, hogy oda sem minden gyermek való. És a szülőknek ez is egy nagy feladat, persze már az iskolaválasztás az lassan megtörténik, de hogy ne a saját gyermekiényükkel gondolkozzanak, hogy hogyha ők lennének most iskolakezdők, nekik mi esne jól, hanem a gyermekével, hiszen nem biztos, hogy egyforma teljes mértékben a személyiségük. És vannak olyan gyerekek, akiknek kifejezetten jól esik az erős kerete, egy határozott pedagógus, aki rendet tart, most így idézélesen így szokták mondani az osztály termében, és van olyan gyerek, akinek pedig nagyon jól esik egy kicsit szabadabb, egy kicsit lazább hozzáállás, esetleg több szabad levegőn töltött idővel és egyéb dolgokkal. De én naplára is csak ezt tudom mondani, hogy van, akinek nagyon passzol, és szerintem inkább azoknak a gyerekeknek, akiknek tényleg nehezebb esetleg koncentrálni 45 percig, vagy esetleg a feladatértésük lassabb, és akkor tényleg kapnak rá még plusz időt, hogy egy kicsit hangolódjanak erre, vagy esetleg olyan családi környezetből érkeznek, hogy szükségük van arra, hogy a pedagógusok türelmesek legyenek velük. De mondjuk ezt jó helyen mondom, mert akik innen jönnek, veszek, nem hallgatják meg ezt a műsort, és nem ilyen belátással gondolkoznak az iskolaválasztásról, de hát ha.
Akkor amit tehetünk, és amivel segíthetünk még a gyereknek most, az tulajdonképpen egy fix napirend.
Igen, fix napirend, sok beszélgetés, szerepjáték, ugye saját élmények és saját családi történetek említése, hiszen rengeteget jelent a gyermekeknek, és sok-sok mozgás, meg hát jó kedv, meg nem egy örökké fekete felhő lebegtetése, hanem inkább egy ilyen kis örömteli várakozás.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az óvodások iskola kezdéséről beszélgetett Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal Berec Renáta. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Tompos Péter volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológust szeretettel köszöntöm Sziluett című női műsorunk mai adásában. Női magazinműsorban beszélgetünk, és bizony hát az emberben manapság a sok-sok divat irányzat megjelenésével felmerül a kérdés, hogy mi is tekinthető a 21. század
női ideájának. Mit értünk nőideál fogalma alatt?
Először is azt kellene tisztáznunk, hogy kinek a nőideájáról beszélünk, hiszen azt hiszem, hogy nekünk nőknek nagyon fontos az is, hogy a férfiak számára mi a nőideál, de hát természetesen ezzel nem esik feltétlenül egybe az az ideál, amit mi nők elképzelünk, kitalálunk magunknak. Hadd szóljak egy pár szót arról, hogy egyáltalán ez az ideál, hogy valakihez, valamihez hasonlítani szeret, ez mennyire nem örök jellegű probléma, hanem tulajdonképpen a modern ipari társadalmakkal született meg, hiszen egy hagyományos társadalomban, mint ahogy az, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy mit jelent miskolcinak lenni, vagy egy kis faluban élő embernek lenni, vagy nőnek jelenteni, fiatalnak, idősnek lenni, ez egyáltalán nem fogalmazódott meg problémaként, hiszen bele nőttek ezekbe a szerepekbe az emberek, tehát nőnek lenni, az ugyanolyan természetes volt, mint maga a létezés, és amit a nagymamák, anyukák, a környezet átadott, azt folytatták többnyire a nők, vagy kivételes esetben az ellen lázadtak. Na, a mi társadalmunk, a mi korunk sokkal bonyolultabb, hiszen ezek az úgynevezett identitások, ezek problematikussá váltak, és gyakran feltesszük azt a kérdést, hogyha nem is ilyen direkt formában, de valamiféle belső feszültségként megfogalmazódik bennünk, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen, milyeneknek látnak mások, illetve mi magunk milyenek szeretnénk lenni, és ahhoz képest hol tartunk. És itt vetődnek föl ezek a különböző minták, ideálok, elvárások, nem csak a nemi vonatkozásban, hanem az életkor, a nemzeti, lakóhelyi, foglalkozási identitás vonatkozásában is. Most a nőkkel kapcsolatban ez megint azt hiszem, hogy elég régi és hagyományos dolog, hogy a férfiaknak is vannak sajátos elképzeléseik, elvárásaik, és tudjuk akár a művészettörténetből, hogy mennyire eltérőek voltak mondjuk külső megjelenésben a nőideálok. Egy Mona Lisa az a mostani trendi szabványok szerint feltehetően nem kerülne be a nőideálok közé, nem kerülne föl egyetlen divatos magazinnak a címoldalára sem, mert ma más a trendi, mások az elfogadott dolgok. Ez már valódi probléma, hogy vajon az ideáljainkat azt mennyire merítjük még mindig változatlanul a közvetlen környezetünkből, a családunkból, a személyes tapasztalatainkból, vagy mennyire játszanak ebben szerepet a külső elvárások, amit nagyon gyakran a médiumok, a írott sajtó, vagy éppen a televízió, a rádió közvetít számunkra.
Lényeges dolog ez, sokszor hallhatjuk, hogy legyünk elégedettek önmagunkkal, és ha a saját bőrünkben jól érezzük magunkat, akkor tulajdonképpen más nem is fontos. Erre kell törekednünk, ettől nő, manapság egy nő, igazi nő, vagy pedig azért próbáljunk megfelelni a külső elvárásoknak is. Hiszen ha bevalljuk, ha nem, mindannyiunkat befolyásol az, hogy mit gondolnak rólunk a többiek, nőiesnek tekintenek-e minket, valóban igazi nők vagyunk-e?
Igen, hát azt hiszem, hogy ez az utóbbi nagyon fontos, hogy hiába mondanám én azt, hogy függetlenítsük magunkat a külső elvárásoktól, mivel ebben a világban élünk, ezek óhatatlanul hatnak ránk. Inkább azt tartanám fontosnak, hogy válasszuk ki akár a médiumok által kínált különböző nőideálok közül azt, ami számunkra a legmegfelelőbb, és azt ne szolgai módon próbáljuk meg utánozni, hanem esetleg az legyen egy olyan mérce, amihez tudjuk mérni magunkat. Tehát itt arra gondolok, és azt tapasztalom, és a különböző kutatások is azt bizonyítják, hogy az igazi nagy bajok, gondok akkor vannak, hogyha valaki egyszerre akar a médiumokban megjelenő szimbólumokhoz hasonlóvá válni, és miniszoknyában jár, ki van a köldöke, a hasa, naponta szolizik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a férfiak szemében egy vonzó tárgy legyen, majd pedig, hogyha elkezdik ennek megfelelően kezelni, akkor vérig sértve kiírja a címkét, hogy ő szingli, és ő nem szorul a férfiakkal való kapcsolattartásra, vagy esetleg kitesz egy harmadik címkét, és ő az öntudatos nő kategóriájában, és egyszerre akar a munkahelyén elfogadott üzleti partner lenni, és megharagszik, hogyha nőként kezelik, miközben a külső megjelenésében pedig mindent megtesz azért, hogy azt sugallja. Magyarul én azt gondolom, és azt tartom nagyon fontosnak, hogy barátkozzunk meg azzal a gondolattal, hogy nőnek lenni egy természetes állapot, egy nagyon jó dolog, és nem valamiféle probléma. Azok a konfliktusok, amelyeket ma a nők számára szerintem kívülről gerjesztenek, azok nagy része művi jellegű. Tehát az a dilemma, hogy most a családunkban éljünk, a gyerekeinket neveljük, és emellett legyen-e munkahelyünk, munkánk, és ezt mint egy választástként felvetni, és úgy megélni, hogy ez egy nagy áldozat, hogy mi ennyi mindent csinálunk, és még gyereket is nevelünk. Ez szerintem egy borzasztó dolog, és ez nagyon a női ideál, és ezzel együtt a saját nőségünket lefokozza. Én azt tapasztalom, hogy a legnagyobb ajándék, a legnagyobb csoda, hogy az ember anya lehet, hogy gyereket nevelhet, és ezt mártíromságként felfogni, áldozatként felfogni, ezt nagyon rossznak tartom. Én úgy tapasztalom, hogy az egész történelem során nagyon keveseknek adatott meg az a kiváltság, hogy csak ezt, vagy csak azt csinálják. Általában a mi dédnagymamáink, nagymamáink, anyáink is összeegyeztették ezt a kétfajta szerepet. Tudom, hogy a mindennapok során ez persze nem mindig könnyű, de hát az élet az egy nehéz dolog, és azt tartom a legfontosabbnak, hogy olyan hivatásként, küldetésként éljünk emberként, amiben egy rész az, hogy mi konkrétan nők vagyunk, de ez egy természetes és elfogadott dolog legyen, és ne akarjuk ezt az életünk középponti kategóriájává emelni, illetve a női ideálnak én a magam részéről, hogyha szabad ilyen szubjektívet mondani, én azt a nőt tartom, azt az embert tartom, aki megtalálja azt, hogy mire hivatott ebben az életben, mi az, ami számára igazán fontos, és ennek a számára fontos célnak a mentén tudja rendezni az életét, a tevékenységeit. Tehát ugyanúgy egyenrangúnak tudom azt az anyát, azt a nőt, aki gyerekeket akar nevelni, a családjában akar harmóniát, és a háztartását akarja vezetni, és nem vágyik karrierre, mint azt a nőt, aki kettőt megpróbálja összeegyeztetni, vagy adott esetben, aki valamilyen okból úgy dönt, hogy ő, vagy úgy alakul az élete, hogy nincsenek gyermekei, és a hivatásának él. A lényegesnek azt tartom, hogy találjuk meg, és béküljünk meg azzal az élettel, amit vállalunk és élünk, és ne essünk bele abban ma nagyon gyakori szerepzavarba, amikor egyszerre akarunk megfelelni olyan elvárásoknak, ami nagyon érdekes elgondolkodni szerintem, hogy maguk a fogalmak is mennyire mások, hogyha egyszerre akarunk jó nők, jó anyák, jó feleségek, jó munkatársnők, vagy éppen jó emberek lenni, ezek ugye mind-mind nagyon eltérő elvárások. Azt hiszem, hogy nem kell ennyire maximalistának lenni önmagunkkal, hogy mindet meg akarjuk maximális szinten, de valamiféle harmóniát magunknak ki kell találnunk, és a női ideálokat én azt hiszem, hogy arra jók, hogy valamiféle megerősítést adhatnak, hogy igen, egy tudós nő, egy sok gyerekes anya, egy segítő foglalkozás, tűző, ápolónő, egy szociális munkás, ezek mind-mind olyan nőideálok, amelyek méltóak, szépek és teljes életet biztosíthatnak.
Látom az ég, mosolyog még, tudja, hogy szépek a régi mesék, csattant néha arcomon csók, és néha súlyos női kéz. Az álmom és én az éj közepén rúgtuk a port a város macska kövén. Szédelektem sokszor az úton, csillagok hultak és arcomat fújt a szél. Mégis így jó, ha zajlik az élet, olykor elmegy pár hajó, nincs miért félned, ha rövid időre is mindenki bírható. Én se bánom, hogy múltak így évek, mert közben megtaláltam őt, régi álmom, az igazi nagybetűs nőt.
hegyeken át éltük a mát. Nem kellett más, csak egy vékony kabát. Énekeltük hangosan éjjel néhány régi jó barát. Álltam a szív túloldalán, száz öreg pók szűtte útvonalán. Egy magamban jártam a várost, csillagok hultak, és otthon a semmi várt rám. Mégis így jó, ha zajlik az élet, olykor elmegy pár hajó, nincs miért félned. A rövid időre is mindenki bírható. Hogy múltak így évek, mert közben megtaláltam őt, régi álmom, az igazi nagybetűs nőt. Közben megtaláltam őt, régi álmom, az igazi nagybetűs nő.
Szociológusként ön hogyan látja a társadalom, hogyan viszonyul a mai kor hölgyeihez, nőihez, kiket tekint nőknek, mit értünk ma nő, nőiség fogalma alatt?
Én azt hiszem, hogy ebben is, miután a nők ugyanannyian vagy valamivel többen vagyunk a mai magyar társadalomban, mint férfiak, tehát ebben óriási a nőknek a felelőssége. Én sokszor aggódva nézem azt, amikor társadalmi szinten próbálják elfogadtatni a karrierista, törtető, a férfiaknál is erőszakosabb eszközökkel élő, és akár külsejében is, vagy ezt a férfiasságot megtestesítő, vagy a nőiségét a nagyon is férfias céloknak alárendelő nő típusa. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy lehetséges élet persze, hogyha valaki ezt választja, de ezt egy kicsit túlhangsúlyozottnak tartom. Mint ahogy túlhangsúlyozottnak tartom a szingliség problémáját is, ami megint önmagában a szó valódi jelentése szerint biztos, hogy bizonyos nők számára egy elfogadható jó dolog, de amikor valaki nagyon is társat szeretne, és éppen a társkeresés állapotában van, akkor magát szinglinek nevezi ki, és mindenféle műsorokban hosszan nyilatkozik a szingliségről, az szerintem egy rossz minta, egy rossz ideál, hiszen ahogy az emberek, férfiak és nők egyaránt társakra vágynak, és az életüket társas kapcsolataikban tudják igazán kiteljesíteni, úgy azt gondolom, hogy a legbensőségesebb párkapcsolat az emberek túlnyomó többségénél is ma is egy örök vágy, egy örök álom, mint ahogy a különböző szociológiai kutatások is azt bizonyítják, hogy tulajdonképpen célként a emberek, nők és férfiak többsége sok gyerekes családban szeretne élni, jó házasságban, jó partneri kapcsolatban szeretne élni. Most ehhez képest, hogy a valóságban ez nem jön be mindig és mindenkinek, ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy akkor ideállá tegyük azt, hogy nem is törekszünk meg esetleg ezeknek az álmoknak, ezeknek a céloknak a megvalósítására. Tehát társadalmilag én ma azt tapasztalom, hogy egy kicsit inkább abban van a veszély, hogy ez a túl független, túl agresszív, túl férfiasnak önmagát bemutató nő, mint hogyha ez jelenne meg egy kicsit hangsúlyozottabban. És másfelől a gyakorlatban meg érdekes módon azt tapasztalom, hogy a párkapcsolatok kezdeményezésében, fenntartásában, meg a lányok, mint hogyha minden korábbi korhoz képest ma aktívabbak lennének, és nagyon is elválik ez a homlokzat, ez az egyedül is boldogulok, szingli vagyok, karriert akarok, és az a napi valóság, amikor sokszor tényleg akár megkérdőjelezhető módszerekkel is próbálnak maguknak társat, partnert, barátot keresni, de itt azt hiszem, hogy ezen érdemes lenne akár az oktatásban, akár a szülőknek, akár más közösségekben többet foglalkozni, mert én azt is elhiszem, hogy nehéz dolguk van azoknak a fiatal lányoknak, akik ebbe a mai világba nőnek föl, épp azért, mert annyiféle elvárás, hatás éri őket, és talán nehezebb megtalálniuk azt a valóban számukra való mintát, ami én változatlanul azt gondolom, hogy a többség számára együtt tartalmazza a társkeresést, a társsal való együttélést, a gyerekek vállalását, és mellette valami olyan más típusú munkának a végzését is, ami számára fontos, és amiben jól érzi magát, és amivel úgy gondolja, hogy a családján túl még ezzel is hozzájárulhat az élet a világ szebbé tételéhez.
A nők és a hölgyek esetében azért lényeges kérdés, és fontos, hogy a férfiak hogyan viszonyulnak hozzánk nőkhöz, valóban nőknek, hölgyeknek tekintenek-e minket, szociológiai felméréseiből milyen eredményekről számolhat be. Valóban a mai kor férfiai, a 21. század férfiai azokat a hölgyeket tekintik igazán nőiesnek, akik a különböző divatlapok címlapjairól rájuk mosolyognak, vagy egyáltalán nem erről van szó. Hölgynek és nőnek tekintik mindazokat a hölgyeket, akik dolgoznak, tökéletesen elvégzik a munkájukat, nagyon jó édesanyák, jó családanyák és nagyon jó feleségek, nem utolsó sorban.
Itt különböző kutatások egy dologban, akár hol csinálják Miskolcon vagy Amerikában, egy dologban nagyon összecsengenek, abban, hogy miközben a férfiak a nőkkel kapcsolatos elvárásainak a ranglista élén szerepel mindig az, hogy szép legyen, hogy külsőleg vonzó legyen a nő, ez egyértelműen mindenütt így van. Ez önmagában egy nagyon rossz hír is lehetne nekünk, akik nem vagyunk a világ legszebbjei közé tartozók, de van egy jó hírem is, mert amikor ennek utána mennek és megpróbálják kideríteni, hogy kit is tartanak a férfiak szépnek, akkor mindig mindenütt az az eredmény jön ki, hogy a legkülönbözőbb nőket tekintik szépnek, külsőleg vonzónak, tehát nagy szerencsénk van, mert bizonyára él a földön olyan férfi, akinek mi jelentjük akár a szépség szempontjából is az ideált és a tökéletességet, csak meg kell találnunk egymást. Tehát ezt félig meddig tréfaként mondom, de azt gondolom, hogy ez tényleg fontos, legalábbis a kapcsolatok elején, hogy felfigyeljenek egymásra, hogy valamiféle külső jegyek alapján is vonzónak találják egymást, és ne egy kompromisszummal indulj az egész történet. Tehát valóban a férfiaknak fontos a külső, de nagyon eltérően látnak szépnek vagy csúnyának embereket, nőket. Most az, hogy a mai trendi az mennyire határozza meg a férfiaknak a látását, ezek a kutatások azt mutatják, hogy nem igazán. Lehet, hogy társaságban szeretnek villogni egy-egy címlap szépségű vagy külsejű barátnővel, de a hosszabb kapcsolataikban másra helyezik ők is a hangsúlyt, hangsúlyt, a kedvesség, a megértés, a figyelem, a másikra figyelés, azok az alapvető dolgok, amiket a férfiak keresnek a nőkben, és én azt hiszem, hogy ez feltehetően kölcsönös. Az emberi kapcsolatoknál a legfontosabb dolog az, hogy valamilyen módon a másik szemében olyannak láthassuk önmagunkat, amilyenek szeretni lennénk, hogy a másik visszaigazolja azt, amire annyira vágyunk, hogy fontosak vagyunk, hogy megismételhetetlenek vagyunk, hogy az a világ, amit mi jelentünk a lelkünkben, a külsőnkben és mindenben együtt, az egy vonzó világ és egy olyan világ, amit érdemes kibontakoztatni, amit érdemes a másiknak megmutatni. Ha így tudunk egymásra tekinteni, férfiak nőkre és nők férfiakra, akkor azt hiszem, hogy ezek boldog kapcsolatoknak a megalapozói, ezek a tekintetek, és egy ilyen módon induló kapcsolatban azt hiszem, hogy könnyebb felszabadultá válni, könnyebb a jobbikénünket megmutatni, kibontakoztatni, és azt hiszem, hogy a férfiak ebből a szempontból ugyanolyanok, mint mi vagyunk, és hogyha mi azt várjuk, hogy figyeljenek ránk, forduljanak szeretettel felénk, és próbáljanak olyannak elfogadni bennünket, amilyenek vagyunk, ebben segítenek, akkor az egy jó kapcsolat lesz, egyébként pedig az ideálok mintája mutatja, és sajnos nagyon sok példát lehetne erre fölhozni, a Marilyn Monroe-tól kezdve más irigyelt nőideálokig, akik végtelenül boldogtalanok, magányosok voltak, hogy nem biztos, hogy annyira másokat kellene utánoznunk, hiszen az ő életük sokszor sokkal keservesebb és nehezebb, mint bármelyik földi halandóé, aki nem szerepel a médiában olyan kiemelten. Tehát önmagunkhoz szabva kell célokat, ideákat keresni, tehát nőnek lenni nőként jó dolog, és ezt vállalva és szeretve érdemes azt hiszem élni az életünket, és az ideálok utánzása helyett a saját értékeink, saját valódi képességeinket kellene jobban megismerni, ismerd meg önmagad, utána megismerni a világot, hogy az milyen lehetőségeket kínál, és a saját vágyainkat a világ által kínált valódi lehetőséggel összeegyeztetve önmagunk számára tudunk olyan célokat és életvitelt kialakítani, amiben boldogok lehetünk, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen az ideáloktól, a mintáktól, a tévében megjelenő sztároktól, ez az egy dolog, amit igazán irigylünk úgy is, hogy azt képzeljük, hogy ők boldogok, hogy ők elégedettek, holott a mi saját boldogságunk a saját életünkön belül van, és magunknak lehet és kell megtalálnunk.
Dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológussal beszélgettem.
Az egyik nő csak ehhez ért, a másik csak ahhoz. Ez irodába jól bevált, s ha főzni kell, haboz. Amasztáncban versenyez, de otthon lámhenyél. Csak egy van, aki mindenütt, és mindenkor megél. Az igazi nő mindet jól csinál, az igazi nő mindenhez ért, az igazi nő minden velejt is áll, és nem kiált a szomszédért. Ha kell, hát főz, most süt és port töröl, ha kell, hát gép is gyors, ír is ő, s ha beletáll a körúton ütközöl, hát meglátod, hogy mi szép ő. És persze mindig elegáns, mint házi asszony, netpedáns, és mindig szorgos, tetrekész, a tervezéshez friss merész, ő sportol, táncol és dalol, s a csókról van szó valahol, a szívtan székén ő tanár, s a házhoz majd a gólyán. Ő bébi persze nem nevel, úgy nem cserélne senkivel, a babériaim ám nem ül, mert hogyha kell, hát ülrepül. S itt az ősz, az elmulás, majd horgol köt, mint senki más. Száz bokkal illetik ezért, és csókolják a két kezét, mert hát ez ő az igazi, igazi nő.
Igazi
az igazi nő mindet jól csinál, az igazi nő mindenhez ért, az igazi nő mindenben helyt is áll, és nem kiált a szomszédért. És nem kiált a szomszédért, és nem kiált a szomszédét. Szomszéd! Szomszéd! Szomszéd!
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.